Jézus, te szelíd szemeddel, jól látod a mi vétkeinket, jól látod a mi életünket. De köszönjük, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk azokkal. Könyörgünk, Urunk, hogy a te igédben most is világíts át bennünket. Most is mutass rá életünkre, mutass rá a bűneinkre is, még a fáj is. De kérünk, hogy hadd tudjunk odafordulni azokkal hozzád. Szólj, Urunk, és adj nyitott fület nekünk. Ámen. Keressük ki a János írása szerinti evangéliumot, a 4. fejezetet, és az első versétől olvasom majd Isten igét, első versétől a 30. versig, majd pedig a 39. versről a 42. versig. Tehát egy egész hosszú szakasz fog most majd felolvasni. Érdemes ezt a történetet így egészben látni. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk minden. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen akkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták: már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ámen. Kedves testvérek, esti sorozatunknak a témája, hogy kicsoda neked Jézus Krisztus, és hát első alkalommal Péterről hallhattunk, hogy számára kicsoda Jézus Krisztus, beszéltünk arról, hogy általában kicsoda Jézus Krisztus az embereknek, de a fő kérdés az volt, hogy nekem kicsoda Jézus Krisztus, neked kicsoda Jézus Krisztus. Aztán tegnapi napon Nátanaelről volt szó, és hát arról, hogy milyen előítéletekkel volt ő is. És milyen előítéletekkel vannak az emberek, és milyen előítéletekkel vagyunk mi is Jézus Krisztus iránt. Úgy általában sok minden iránt, egyház iránt, kereszténység iránt, de Jézus Krisztus iránt is. És hogy ezt az előítéletet az győzte le, hogy azt mondták neki, hogy jöjj és lásd meg. És ő elment és találkozott Jézussal. És lebomlottak ezek az előítéletek. És utána Jézusban megismerte azt az Urat, azt az Istent, aki őt ismeri. Aki tudja, hogy ő kicsoda, kicsoda volt, honnan jött. És mondta neki a végén Jézus, hogy mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél sokkal nagyobb dolgokat fogsz látni. És mondta neki, hogy majd bizony látjátok az angyalokat az ember fiára fels leszállni. Hogyan szó volt Jákob kapcsán, ott az álomban, hogy az angyalok azon a létrán fels leszálltak. Jézus Krisztus az Isten. Ő benne az Istennel találkozhatunk. Ahol Jézus van, ott az Istennel találkozhatunk. És az félelmes hely, ahogyan Jákob mondta, de ott meg is ismerhetjük az Istent. Ott be is mutatkozhatunk mi is, nem csak ő mutatkozik be nekünk. És hát a mai napon samáriai asszonyról van szó, egy nőről. Úgy kezdődik ez a mai igénk, hogy Jézusnak Samárián kellett átmennie. Kellett. És hát ebben az van, hogy nem véletlenül történtek a dolgok. Így kellett történnie, arra kellett mennie Jézusnak. És itt sem véletlenül vagyunk. Ide kellett jönnünk, mert az Isten, Jézus beszélni szeretne velünk, találkozni szeretne velünk. Nem véletlenül vagyunk itt. És hát ezt a kellettet úgy is lehetne érteni, hogy muszáj volt arra menni, hiszen azt olvashatjuk, hogy Júdából Galileába ment át Jézus, és hát hogyha megnézzük, ha a Bibliánk hátuljában van térkép, akkor látjuk azt, hogy ahhoz, hogy Júdából valaki Galileába eljusson, akkor Samárián kellett átmennie. De hát ez nem így volt mindenkivel, ezért nem erre vonatkozik ez a kellett, hiszen abban az időben a hithű zsidó emberek inkább kerültek egy hatalmasat, mint hogy Samárián keresztül menjenek. És miért? Azért, mert hatalmas viszály volt a samáriaiakkal. És hogy honnan ered ez a viszály? Ahhoz az Ószövetséghez kell lapoznunk, Királyok második könyvében, a 17. fejezetben olvashatunk arról, hogy még az asszír időkben, amikor az asszírok elfoglalták izraeli részt, tehát az északi ország részt, akkor nekik az volt a taktikájuk, hogy kitelepítették az embereket, és helyükbe másokat telepítettek, hogy gyökértelenné tegyék az embereket ezáltal, és így erőtlenek lettek a népek. Ez volt a taktikájuk, és ezt alkalmazták itt is. És ezért egy kevert nép jött ott létre. És ez nem csak azt jelentette, hogy esetleg kultúrában keveredtek, hanem vallásban is. Nagy hatással volt az ottani emberekre az asszíroknak a vallása, meg a mindenféle betelepített embereknek a vallása. És innen eredt ez a feszültség a zsidók és a samáriaiak között. És hát ebből a konfliktusból adódott az is, hogy utána nem engedték őket, hogy templomot ők is építsék, amikor már a babiloni fogságból jöttek vissza, és még göngyölődött ez a feszültség tovább. Egy régi viszály volt, több száz éves, 700 éves eredetű, de még abban az időben is megvolt ez a viszály. És hát ez megmutatkozik az újszövetségi iratokban is, hiszen hogyha Lukács evangéliumához lapozunk, a 9. fejezet 53. versétől azt olvashatjuk, hogy akkor is ott jártak Jézus a tanítványaival Samáriában, és szállást szerettek volna találni, de itt azt olvashatjuk, hogy de nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt a tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy azt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. látjuk, hogy milyen indulatok voltak még a tanítványokban is, hogy tüzet kérnének már rögtön, meg hát a samáriaiak is nem fogadták be őket, mert hogy Jeruzsálembe mennek. Ott volt ez a hatalmas feszültség. És hát ez nem csak zsidók és a samáriaiak között volt, a mi életünkben is mennyi ilyen feszültség jelen van. Akár országos szinten, akár nemzetiségi szinten, akár családban. Mindenki nagyon jól tudja, hogy az ő életében hol jelentkeznek meg ezek a feszültségek. Hol szidja azt a másik embert, csak azért, mert olyan. Megjelennek ezek a feszültségek, ezek az indulatok a mi életünkben is. És hát azt olvashatjuk, hogy Jézus mégis Samárián keresztül ment, és hát dél felé járt az idő, tikkasztó meleg volt, elfáradt. Jézus 100%-ig ember volt, elfáradt. Persze kivéve a bűnt, tudjuk, de ember volt. Ugyanúgy elfáradt, mint mi. Sőt, még meg is szomjazott, ott egy kútnál ült le, és hát ebben a tikkasztó hőségben ki az, aki arra jár, arra jött egy nő. És mondta neki, hogy adj innom. És hát ez a nő, ez ledöbben, hogy tőlem kérsz inni. És hát persze nem azon döbben le, hogy meglátta benne, hogy ő az Isten, és hogy az Isten iszik, és tőle kér pont, hanem azon döbbent le, hogy egy zsidó ember, egy zsidó férfi tőle, mint samáriai nőtől kér valamit. Egyáltalán szóba áll vele. Hát egy zsidó meg egy samáriai szóba sem álltak, hát láttuk az előbb az indulatokat. És egy férfi egy nővel, főleg egy rabbi, egy tanító egy nővel, hát az külön skandalum, vagy külön ritkaság volt, hogy megszólítja. És hát itt kérte tőle a vizet. És utána, amikor a nő megdöbben, Jézus mondja neki, hogy ha tudnád, hogy ismernéd az Isten ajándékát, és hogy tudnád, hogy ki kért tőled vizet, akkor te kértél volna, és kaphattál volna élő vizet. És hát a nő úgy szólítja meg először, hogy Uram. És először azt gondolná az ember, hogy egyből ráismer, egy mondatból, mert azt mondja neki, hogy Uram. De hát már délelőtt is hallhattuk ezt, hogy Jézus mondta, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, hogy Uram, Uram, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nem elég csak úgy megszólítani Jézust, hogy Uram, Uram, mert hallottuk, mert tudtuk, hogy így kell megszólítani. Ez nem elég. Cselekedni kell a mennyei atyának az akaratát. És tényleg valóság legyen az, amikor én azt mondom, hogy Uram. Hogy ő az én Uram legyen. És hát meg is látszik, hogy a samáriai asszony ezt nem gondolja komolyan, ezt a megszólítást, hiszen azt mondja neki, elkezdett kacérkodni, hogy hát nincs is merítő edényed, meg hát a kút is mély, talán te nagyobb vagy Jákobnál, aki ez a kút, elkezd szinte szemtelenkedni Jézussal. És hát látszik, hogy félreértette őt. Jézus nem erről a vízről beszélt, nem ilyen élő vízről beszélt. És Jézus ezt tisztázza, a 14. versben olvashatjuk a válaszát, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Ha valaki ebből a vízből iszik, ebből a kútból megszomjazik. De aki ebből a vízből iszik, amiről én beszélek, örök életre buzgó forrásá lesz benne az. És amikor már erről hall, itt Jézus az örök életről beszél. Vagy lehet azt mondani, hogy a lélek által kapható örök életről beszél. Amikor erről hall, akkor már kicsit másként beszél. És azt mondja neki, hogy Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Vágyakozik, vágy ébred benne. De jó lenne, ha kapnám azt a vizet, nem szomjaznék meg, és nem kellene ide járnom meríteni. És miért baj az, hogy oda jár állandóan ahhoz a kúthoz? Fáradtságos a munka, csak pusztán ezért? Hát nem csak ezért. Nem csak ez van a háttérben. És kiderül ez abból, ahogy Jézus szól hozzá. 16. versben mondja, menj el, hívd a feleségedet, a férjedet, és jöjj vissza. Kérdezhetjük, hogy ez most hogy jön ide? Az előbb még az élő vízről volt szó, végre vágyakozik az asszony, nemhogy azt mondaná neki, hogy megadná rögtön. Hogy jön ide ez a férj kérdés? nagyon is fájó pontra tapint rá Jézus. Olyan dologra, ami ennek az asszonynak megkeserítette az életét. Kiderül, hogy miért jár a hőségben a kúthoz, amikor senki sincs a környéken. Kiderül az, hogy miért nem akar naponként oda járni. Miért akarna inkább elbújni, nem is találkozni emberekkel. Kiderül az, hogy akivel együtt él, az sem a férje, és már 5 férje volt. Kiderül az, hogy milyen rendezetlen ennek az asszonynak az élete. Milyen rendezetlen háttérrel rendelkezik, összekuszált az élete. És éppen emiatt rajta van a bélyeg. És nem akar emberek közé kerülni, nem akar emberek szemébe nézni emiatt. És azt mondja neki Jézus, hogy hozd ide, hívd ide a férjedet, hozd elő a múltat. És nem azért, mert hogy azon rágódjon, vagy amiatt csak ott szenvedjen, hanem azért, hogy ezt az összekuszálódott, rendezetlen dolgot, ezt végre rendezni lehessen. Nem az a rendezés, a megoldás, hogy eltakarom, elfedem, elfelejtem majd, azt elő kell hozni. Jézus előhozatja, hogy azt vallja meg, hogy azt le tudja róla mosni, meg tudja őt tisztítani attól. És az asszony ismét más hangon válaszol neki. Uram, látom, hogy próféta vagy. És hát itt sokféle szó van a görög nyelvben a látásra. Itt az a szó szerepel, hogy teóreó, amiből ered az a kifejezés, hogy teóriát gyárt valaki, elmélkedik. Uram, látom, hogy próféta vagy, azt találtam ki, azt raktam most össze így a gondolataimban rólad, hogy próféta vagy. Meglátta, hogy Istenhez valami köze van, hát honnan tudta volna, hogy ilyen problémája van? Életükben először találkoztak. De még csak teóriát gyárt. Látom, hogy próféta vagy. De van majd egy másik látás is, arról majd később lesz szó, de itt még csak ennél a látásnál van. És hát miből látszik az, hogy ez még csak ilyen teória, ez még csak ilyen elmélkedés, filozofálás, arról, hogy előhoz egy oda nem illő dolgot. Elkezd arról beszélni, hogy hát a mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, imádják, a ti atyáitok azt mondják, hogy nem itt kell, belemegy egy ilyen vallási kérdésbe. Igaz, hogy ott van a Garizim hegye, amiről szó van, és igaz, hogy emiatt konfliktusok voltak tényleg, de ez most hogy jön ide? Amikor Jézus rávilágít a bűneire, előszedi az életének a legkínosabb részét, akkor hogy jön ide egy ilyen vallási kérdés? Ez olyan, mintha Jézus megszólít bennünket, és akkor azon kezdenénk el elmélkedni, hogy most olyan templomban imádhatjuk az Istent, aminek a tetején csillag van, vagy olyan templomban, aminek a tetején kereszt van, vagy amelyiken kakas van. Oda nem illő kérdés. Kit érdekel ez olyankor, amikor a bűneimről van szó? Amikor az örök életem a tét? Nem ezzel kell foglalkozni. És a nő jól tudja, hogy kínos ez a helyzet, jól tudja, hogy fájó ez a helyzet, és próbálja leplezni ezzel, hogy egy ilyen vallási kérdést előhoz, hogy hol kell imádni az Istent. Először meg kellene őt ismerni, és utána már majd ő megmutatja, hogy hogyan is imádjuk őt, hol imádjuk őt. De először ismerjük meg. És Jézus erre tér rá. Elmondja, hogy ők ismeretlenül tisztelik az Istent, azt tisztelik, akit nem ismernek, ahogyan Pál is beszél ott az aténieknek, hogy az ismeretlen Istennek állítottak oltár, ő arról beszél nekik, nem ismerik az Istent. És utána rátér arra, hogy nem hely kérdése lesz, hogy hol imádjuk az Istent. Azt mondja, hogy lélekben és igazságban kell őt imádni. Lélekben és igazságban. Lélekben, az Úrban, a Szent Lélekben, és igazságban. Jézus mondta magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet. Ő az igazság. Ha valaki ő benne van, akkor tudja imádni az Istent. Akkor tudja tisztelni az Istent. Akkor van Isten tisztelet az életében. Lélekben és igazságban. Akkor lesz igazi, valóságos az ember Isten tisztelete, ha Krisztusban van. És nem helytől függ az, hogy az ember hogyan tisztelheti az Istent, vagy hol tisztelheti. Nem csak itt Biatorbágyon lehet tisztelni. Nem csak Lucfalván, nem csak Nyírteleken, nem csak Monoron, és lehetne sorolni a helyeket. Krisztusban. És ez a lélekben, ez nem azt jelenti, hogy ön elvont módon csak úgy magamban, mert hogy a vallás az olyan magánügy, a hit az olyan magánügy. Nem. Hanem össze kell gyülekeznünk ahhoz, hogy igazán átéljük az Istennel való kapcsolatot is. A testvérekkel való kapcsolat is nagyon fontos. Hogy közösségben formálódjunk az Isten igéje által. És hogy a Krisztus teste épüljön. Én is a helyemre kerüljek, a másik is a helyére kerüljön. Egymás hite által, egymás bizonyságtétele által épüljünk, és közösen dicsérjük az Istent. Lélekben és igazságban. És hogy mennyire nem lelki és elvon dolog ez, a rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének első két versét elolvassuk, akkor kiderül. Ott Pál ezt mondja, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát nem csak valami elvont, hanem az egész embert igényli ez az Isten tisztelet. Az egész testemet, az egész értelmemet, az egész lelkemet, az egész valómat, mindenemet. És azt mondja Jézus, hogy az Atya ilyen imádókat keres magának. Keresi az Atya az ilyen imádókat, keres bennünket az Úr. Így volt róla szó, hogy ő az, aki megtalál, és mi nem találhatnánk meg, hogyha ő nem keresne bennünket. Keres. És most is keres, most is hív bennünket. És most. Jézus is azt mondja, hogy és az most van. A mostról beszél, és utána a samáriai asszony miről kezd el beszélni? Hogy a jövőben mi lesz. Azt mondja, hogy tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Eljön, majd eljön a Messiás. Kijelent nekünk mindent. A Krisztus, a felkent. Jézus pedig a mostról beszélt. És így válaszolt neki, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Te vársz a jövőben sok mindent, de én vagyok. Most, aki veled beszélek. És itt is, az ige hirdetésen keresztül, az igében, aki veled beszél, az Jézus. Nem kell várni valami nagy jelenést, vagy hogy arra, hogy kihozza le föntről az égből az Istent. Ő itt van, velünk beszél. És azt mondja, hogy én vagyok. És emögött az van, hogy ő kijelenti az isteni valóját. Én vagyok. Ez utal arra, hogyan Mózesnek kijelentette az Úr magát ott az égő csipkebokorban, hogy vagyok, aki vagyok. Mózesnek mondta, hogy mondd meg nekik, hogy a vagyok küldött. És Ézsaiásnál is ezt mondja, hogy én vagyok az Isten. Nincs más szabadító. 43. fejezetben. Én vagyok. Amikor Jézus ezt mondta, akkor az isteni valóságát jelentette ki ott annak az asszonynak. És az Isten beszél az emberrel. Beszélt azzal a samáriai asszonnyal, és beszél velünk is. És Isten ilyen módon beszél velünk. Emberi szavakban. Az ige hirdetés bolondsága által. Azáltal, hogy hirdetik a keresztről szóló beszédet, keresztről szóló igét. Azt, hogy Jézus értünk meghalt a kereszten, magára vette a bűneinket, és abban meghalt. Ezért jött, és feltámadt, és hogy hozzáfordulhatunk a bűneinkkel, mert ő elveszi, megszabadít azoktól, hogyha megvalljuk azokat neki. Így szól hozzánk az Isten. És mi történik utána? Az asszony elmegy. De azt olvashatjuk, hogy ott hagyta a korsóját. És ez a korsó, ez szimbolizálta az egész addigi életét. Azt az életet, amikor oda kellett járkálni ahhoz a kúthoz, amikor azzal a korsóval bandukolt és nézelődött körbe, hogy hát, ha nem találkozik senkivel. Amikor elindult azzal a korsóval, meglátta már, biztos görcsben volt a gyomra, hogy már el kell indulni, azt a korsót most ott hagyta. És elment, bement a városba, és ez az asszony, aki délben ment a kúthoz, hogy ne találkozzon emberekkel, ez az asszony megszólítja az embereket. Elkezd nekik beszélni, óriási változás történik. És mondja nekik, hogy jöjjetek és lássátok meg, nézzétek meg. És itt már nem ez a teorizálás szerepel, hanem az a látás, ami nagyon közel van az ismerethez, a görög nyelvben, az ismerni igéhez. Jöjjetek, lássátok, ismerjétek meg. Nem ez a Krisztus, nem ez az ember a Krisztus, akivel én találkoztam, aki megmondott nekem mindent. És azt olvashatjuk, hogy sokan hittek az asszonynak a szavára, de aztán ahogy Jézussal találkoztak, kérlelték őt, hogy maradjon ott. Ott maradt Jézus, és az ő szavára már sokkal többen hittek. És meg is mondták annak az asszonynak, hogy most már nem a te szavadra hiszünk, mert mi is megtapasztaltuk, hogy ő a világ üdvözítője, a világ szabadítója. Mi is találkoztunk vele. És a mi hitünknek sem szabad emberekre épülnie. Hívő testvérnek az életére nem építhetjük a mi hívő életünket. Jézusra építhetjük. És igaz, hogy nagyon fontos, hogy az emberek előtt legyenek példák. Fontos, hogy legyenek lelki gondozók. Fontos, hogy legyenek olyan idősebb, hitben előbb járó testvérek, akiktől tanácsot kérhetünk, vagy akik segítenek a hitben. De nem rájuk építjük a hitünket. A zsidókhoz írt levélben is olvashatjuk, hogy bíztat arra, hogy nézzük a vezetőinknek az életét, az életének a végét, és kövessük az ő hitüket. De ne rájuk építsük a hitünket, mert emberben lehet csalódni. De Jézusra építjük, akkor benne nem lehet csalódni. Ő rá tegyük a hitünket, mert ő a világ üdvözítője, ő a világ szabadítója, úgy is lehetne ezt mondani. Ahogyan a Jézus név azt jelenti, hogy szabadító. Ő a szabadító. Ő az, aki meg tud bennünket szabadítani a bűneinkből. És milyen jó végignézni ezt a történetet, hogy ez a samáriai asszony először csak egy zsidó embert látott Jézusban, aztán már kezdett valamit kapizsgálni, akkor már látta, hogy Istentől jövő ember, próféta, és végül meglátta ő is, hogy ő a szabadító, ő az üdvözítő. És bár átélnénk mindnyájan itt ezen a férfi héten ezt. Ámen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, látod, hogy mennyi kifogásunk van, amikor te beszélsz velünk és rámutatsz valamire. Urunk, próbálnánk terelni a szót, a gondolatokat, de ne engedd, kérünk. Mutass rá a valóságra, az igazságra a mi életünkben, és hadd tudjuk azokat rendezni nálad. Olyan sok rendezetlen dolog van az életünkben. Hadd tudjuk mindezt odavinni eléd, odavinni a kereszthez, és hadd tudjunk ezekért bocsánatot kérni, és kérni téged, hogy te vezess bennünket ezentúl. Te irányítsd a mi életünket.